Kibeszéljük a rendszerváltást.
Üdvözlök mindenkit, ez itt az Index kibeszélő műsorának rendszerváltás sorozata. Egy műsor azoknak, akik átélték a rendszerváltást, és szeretnék felidézni az akkori eseményeket, és egy műsor azoknak, akik akkor még nem éltek, vagy kicsik voltak, és szeretnék megérteni, hogy mi történt. Különféle szakmák képviselőivel elevenítjük fel a 30 évvel lezajlott rendszerváltást. A sorozatban stúdióbeszélgetéseket és podcastokat hallhatnak tanárral, szociális munkással, Konz Zsuzsa énekesnővel, Koltai Róbert színésszel, vagy Bojár Gábor vállalkozóval, a Graphisoft alapítójával. Én Jobb Sándor vagyok, mellettem ül Ágasi Attila, az Index sportújságírója, vendégünk pedig most két kiváló olimpiai bajnok öttusázó, Török Ferenc és Fábián László.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Szép napot kívánok!
Török doktor 1964-ben egyéniben, 1968-ban csapatban nyert olimpiai aranyérmet Balczó Andrással és Móna Istvánnal. 1988-ban már ő volt a szövetségi kapitány, amikor tanítványa Fábián László lett olimpiai bajnok csapatban. Most itt két generáció képviselője ül velünk szemben. Így indításként hadd kérdezzem meg önöktől, hogy a maguk idejében, tehát Török Ferenc az 50-es évek elején, Fábián László pedig a 70-es évek elején, miért döntött úgy, hogy a sportkarriert választja?
Az én családom azért mindig ilyen sportos volt, apám a Csillaghegyi futballklubnak volt az elnöke, de Csillaghegyen laktunk, és ott ugye evezett a család, én vízilabdáztam, természetesen futballcsapat kölyök válogatottjában is játszottam, voltam Buda kölyök válogatott, és aztán sodródtam, az Árpád gimnáziumban voltam harmadikos diák, ahol Iglói Mihály volt a testnevelő tanár, és egy ünnepségről én egy október 6-ai ünnepségről megszöktem az iskolai alaksoron, az ablakon, kimásztam át az udvaron, és ki Tímár utca felé a Héfhez, és akkor a iglói tanár úr rám fütyült, hogy fiam, mit csinálsz, gyere már vissza, de én nem, ő meg utánam mászott, ez nagyon vagány volt a iglói náci bácsi.
De nem ő csak volt ő volt vagány, hanem maga is
igen,
vagány volt.
Igen, igen, igen. Tehát azt kell tudni az iglói náciról, hát ő volt az iharos rózsavölgyi táborinak az edzője, ami nagyon fontos volt, és mint később tudtam, még mezei futóversenyen is indult abban az időben, ilyen szenyoron, és akkor én elkezdtem futni a hévállomás felé a Hévhöz, és látom, hogy a tanár úr jön utánam, kimászik az ablakon, ki a kerítésen, tudtam, hogy hol van a luk, ő is jött utánam, és mint később kiderült, látta, hogy elég jól mozgok, és kíváncsi volt, hogy én meddig bírom. Én megmondtam, hát mit akar ez a szivar, és igen, ám nekem iskolatáska volt a hónom alatt, de kiértem a Tímár utcához, és ő meg csak jött egy olyan 15-20 méter távolságból folyamatosan. Akkor Tímár utcán nem jött a Héve, akkor Filatorégát és Aquincumnál teljesen kifutottam maga, elvesztettem az erőmet. És
próbálom kiszámolni, hogy ez így mekkora táv lehetett.
Hát 3-4 kilométeres táv lehetett körülbelül. Ott azt egy ilyen római kori sírra leültem teljesen kimerülve. Hát akkor oda jött, és azt annyit mondott, hogy fiam, te jól futsz. És akkor azt kérdezte tőlem, most hogy hívnak, melyik osztály? És azt mondja, na, és akkor most visszamegyünk. Hát visszamegyünk, azt mondja, Hével megyünk, vagy futunk. Mondom, jó, tanár úr. Egy szót nem szólt hozzám a Héven, ott ültük, néztük egymást, fölmentünk az igazgatóhoz, azt mondja, édesfiam, várjál itt meg kint, és azt mondtam, jó, kihozott egy belépési nyilatkozatot a Honvéd atlétikai szakosztályába, és azt mondta, hogy na édesfiam, ezt most vagy aláírod, vagy bemegyünk az igazgatóhoz. Aláírtam természetesen, és jártam atlétikai edzéshez, de az Árpád gimnáziumot az iglóin keresztül a Honvéd patronálta, és ott egy háromtusa tehetségkutató versenyt kaptak csinálni, és miután már tudta, hogy én vízipolóztam, tehát tudok úszni, nem fulladok be a medencébe, bejárult az iskolának a csapatába. És hát igaz, hogy háromtusa futás, úszás és lövészet, álló táblára, de háromszor el se találtam a táblát, és aztán oda jött a Benedek Gábor, és mondta, hogy hát édesfiam, gyere, nagyon szívesen látnánk öttusázni, te itt nagyon jól mutattál. És mondta, hogy én nem tudok erre válaszolni, apámmal meg az iglóival kell megbeszélni. Akkor, hát ők megbeszélték, és akkor behívott a Náci bácsi a szobájába, és azt mondta, hogy na édesfiam, döntsd el, most maradsz az atlétikánál, vagy elmész áramtusázni. Na hát aztán így kerültem ide, és aztán onnan kezdve.
Még csak annyi, hogy ugye most ez az 50-es évek eleje, én ezt körülbelül jól olvastam, igen, hogy akkor, igen. Akkor történt mindez, hogy ugye akkor egyáltalán maga az öttusa, vagy a háromtusa akár, az mennyire volt így benne a köztudatban, hogy ez egy hát sportág, és ez egy...
Hát benne volt, mert 52-ben Helsinki-ben olimpiai aranyat nyert a csapat, és a Benedek Gábor második, vagy a Hondi Pista, most már nem tudom én, valamelyik egyéni eljegyzést is írt
Gábor
el.
Gábor volt a második.
Mit?
Gábor volt a második.
Gábor volt a második, és hát ez természetesen aranyérem volt, ugye Helsinki azért nagyon sok aranyérmet nyertek a magyarok, tehát benne volt. Persze ez az ötös egy kicsit más volt, mint amit most látunk, mert akkor 5 kilométeres lovas pálya volt terepen, a militárihoz hasonlóan 500 méter per szekundum volt a tempót, most ez nem mond a hallgatóknak semmi, de menni kellett, és egy 10-es, egy 20-as akadályokon, de azok nem voltak verhetők. Tehát azért ez egy nagyon komoly lovas verseny volt, és utána volt a, egy nap egy versenyszám, lovaglás, vívás, lövészet, úszás, futás, és hát akkor én ebbe bele szerettem, mert a játék jó volt, megtanultam lovagolni, a vívást is nagyon tetszett, az egész tetszett, ahogy volt, és akkor ott ragadtam, és akkor volt, elkezdődtek ilyen háromtusa, meg aztán később ifjúsági, vagy fiatal versenyek, és hát ott általában jól szerepeltem, össze lehetett rakni, és akkor innen kezdve már egyenes volt a pálya.
Fábián László, 20 évvel később vagyunk. Mennyivel volt ez más azért úgy 70-es évek elején, akkor azért már volt televízió. Tehát igazából ami itt minket érdekel, hogy így persze aki sportos ember, az annak kézenfekvő, hogy sportolni fog, de hogy így látott-e maga előtt valamit, hogy na én szeretnék bajnok lenni, szeretnék menő lenni, vagy bármi ilyesmi.
Sok a prózai volt a történet, de nálam is édesapám volt, aki sportos volt, és ő nevelt minket a bátyámmal. És azt gondolta, hogy amíg ő dolgozik egész nap, addig jó helyen van a két vásott kölyök a sportpályán. Mind a ketten úszással kezdtünk, aztán a bátyámból kajakozó lett, én meg sokáig az úszodába ragadtam, de nem is az úszás miatt, hanem sokkal inkább valóban a környezet miatt, meg az egész társaság miatt, ami ott volt. Egy szükséges rossz dolog volt az úszás, de egyébként jól éreztük magunkat egész nap a napon, szőkére szívta a hajunkat a nap nyáron, borzasztó jó volt. Télen meg zöld volt a szemünk az algától, mert a vízforgatóknak a közelébe sem kerültek az úszodák, de tényleg nem lett volna úszás, egész kiváló lett volna, de így is nagyon imádtuk a helyszínt.
Akkor azért az benne volt magánál is, hogy ez majd egy, tehát hogy lényegében főállásban sportoló lesz?
Abszolút nem, mert igazából nem is voltam még közepes úszó sem. Tehát egyszer azt szembe jutottam egy talán serdülő bajnokságnak a országos döntőjébe, de egyébként sehol máshol. Ez is volt meglepetés számomra, hogy 75-76-ban a híres Szécsi csoportba bekerültem, átvittek a Honvédból ide a Komjádiba, nem is olyan messzire innen, és ott lehúztam 3 évet a főnök irányítása alatt, de neki aztán sikerült bebizonyítani, ami nem volt nehéz, hogy alkalmatlan vagyok úszásnak, de nem leszek soha még magyar szinten sem elfogadható úszó.
Ugorjunk most vissza, Török Ferenc. Hát az már a sportkarrierjének azt hiszem, hogy a egyik csúcsa, 1964-ben. Nemrég jelent meg itt az Indexen egy cikk, ugye végigvesszük az olimpiai aranyérmeseinket, és ugye ebben is olvasható volt az, hogy 1964-ben önnek tulajdonképpen az akkori sportvezetés az utasításba adta, hogy nyerje meg a tokiói olimpiát, vagy szerezzen aranyérmet a tokiói olimpián, ami ugye az is kicsit nehéz ügy volt, mert akkor Balczó András és Móna István nem mehetett ki az olimpiára. Elmondaná, hogy miért is nem mehettek ők ki?
Hát ugye mi annak idején igazán nem nagy fizetéseket nem kaptunk, és azért csempésztünk, és vezetés elnézte ezeket a kis tikkéket, vagy kis üzletszerző utakat, és hát egy ilyen üzletszerző úton a vendégek elmentek Romániába órát árulni, és hát nem a magyar hatóságok, de hát ott a románok ugye lecsaptak ebbe, és hát akkor ott volt egy kis balhé miatt, ez nem lett volna probléma, amikor hazajöttek, hanem az volt a probléma, hogy ez a sajtó ezt kiszivárogtatta, és akkor a szovjetek azok itten a magyar vezetésre, politikai vezetésre követelték, hogy tiltsák el őket. És miután ott nem voltam kint, nekem nem volt árum akkor éppen, úgyhogy megmaradtam.
Ebben a cikkben is olvasható egy idézet, azt csak ebből hadd olvasok fel pár mondatot, ezt maga nyilatkozta, hogy ránk szóltak 1963-ban, hogy fogjuk vissza magunkat a csempészésben. Nem csak öttusázókra, mindenkire érvényes volt a tiltás. A sportot irányító Kutas István határozottan állította, nem tud nekünk segíteni segíteni, ha bajba kerülünk. Szóval így ez volt. Tényleg ennyire, ez így hogy volt. Mondjam, benne volt a köztudatban, és ennyire ez egy ilyen keresett kiegészítés
ez,
volt?
Ez azért nem csak más, hát itt a futballistától kezdve mindenki. Ugye.
És mit csempésztek akkor ezt elmesélni hát annak, aki minden, egy ami, mai fiatalnak, akinek ami, fogalma nincs, hogy mi volt ez?
Amiben itt van árucik hiány volt, és mit lett, és azért abban rendesen volt. Hát ugye kellett először is a forintot nem nagyon fogadták akkor el, tehát kellett kifelé is vinni árut, amit el kellett adni. Azt ugye átváltozott shillingé, vagy akkor német márkájé, vagy esetleg rubelé, és akkor hiánycikkeket, ugye mohair pulóvertől esőkabátig, és hát minden, ami kurens volt, azt hoztuk, de nagyon jó átváltási kulcs volt a kornavin óra, tehát órák, meg alkoholt, ugye azt is vittünk, pláne Svédországban, az ott nagyon jó cikk volt, és hát mindig nézték a svédek, amikor beléptünk ugye a Svédország területre, hogy alkohol van, ugye, de mi mindig azt mondtuk, hogy pisztolyunk van, na most akkor az, itt hát megvan az engedés, és ezek bejöttek oda, és hát olyan szintre vittük már itt a dolgokat, hogy már nem is konyakot meg ilyesmit, hanem denaturált 96%-os alkoholt vittünk, és ott kádba kevertük a császárkörtét, és balackoztuk. És miután katonai sporták volt, laktanyába helyeztek minket el, és akkor volt egyszer, hogy berúgott egy egész laktanyát, mert az ablakon keresztül árultuk a császárkörtét, és akkor kitiltottak minket ebből a dologból. Szóval igen, nagyon szigorúan vették ezt a dolgot, a kutas ezt megmondta, és ezt is mondta, hogy én nem fogok tudni segíteni, és hát ez így történt ebben az esetben, és mintha kimaradtam, és hát ők a bandék azok itthon versenyezhettek, csak nem mehettek az olimpiára, és én abban az évben veretlen voltam, tehát abszolút favorit voltam az előző svájci világbajnokságon, a bandi vert meg egyedül, első volt, én második, tehát volt az egy rivalizáció, és akkor ez így történt, hogy én most, és akkor behívott a kutas, és azt mondta, maga esélyes törökeltárs, mondja meg, hogy ez történt, és magának meg kell nyerni ezt az olimpiát. Mit kér? Hát mondom, készpénzt kérjek, vagy... nem, ez a viccet félretéve mondta, hogy milyen feltételeket kell biztosítani, és én azt kértem tőle, hogy az én vívómesteremet, a Vas Lászlót kivihessem. Azt tudni kell, hogy értsék, hogy ezt miért kellett külön kérnem, mert 4 fős volt a csapat a tartalékkal együtt, és az volt a szokás az ötösában, hogy azt a vívómestert vitték ki egyet összesen, akinek a legtöbb tanítványa volt a csapatban. A Vas Laci bácsi csak én voltam a tanítvány, tehát ez nem a rendszerbe illő dolog volt, és azt mondta a kutas elvtárs, rendben van, akkor ezt elintézem. Hát akkor volt egy kis duma.
Most a sokat emlegetett kutas elvtárs egyébként ő volt ő a sporthivatalnak, vagy minek
volt? Igen, helyettese volt, hegyi gyura volt, de ő volt igen. Tehát a szakmai elnökettes, az atya úrista, és amit ő mondott, azt, és akkor ezt elintézt, és hát akkor volt egy kis prüszkölés az ötös a szövetségbe, de tudomásul kellett venni, hogy a Laci bácsi jött, és nagyon érdekes volt, mert ez hozzátartozik a történethez, hogy ugye mi lelovagoltunk, a kutas végigült el mind az 5 napot a vezetéssel, amikor én versenyeztem. És a lovaglásban azon most majdnem 30 pont különbség volt a Novikovés köztem, és hát a vívást tudtuk, hogy ez dönteni fog. Én legalábbis tudtam, hogy ez dönteni fog, mert úszni én is tudok annyit, vagy a Novikovés is tud, de ha valaki megveri a másikat, az a pont elveszik. És akkor én bekezdtem 18-0-ra, hát ezt a Fábián Laci nagyon jól tudja, hogy az hogy 18-0-ra elkezdeni egy olimpiára vívó számot. És akkor kaptam 3 találatot, minden 3 vereség után oda jött hozzám a mester, átkarolt, és azt mondta, gyere Feriké. És akkor azt mondta, hogy hátra mutatva, ezek. Hát ezek voltak a kutaségek, ott ültek. Oda hívtak engem, és azt mondták, hogy mester, magát azért hoztunk ki, hogy maga rendezze ezt a dolgot, menjen és intézkedjen a Ferinél, hogy jöjjenek a győzelmek. És akkor és erre azt mondja, de Ferikém, neked nem kell semmit mondani. Te tudsz vívni, csináld, amit eddig csináltál. De olyan pedagógus volt, és akkor egy jót nevettünk, most is egy kicsit elérzékelek, ez mind örök életemben kísérni fog ez a mondat, és akkor megint gyártottam a győzelmeket, és hát az akkori pontszám szerint, illetve a mai pontszám 1075 pontot vívtam, tehát 5-tel voltam jobb a második versenyzőnél vívásban. És akkor tulajdonképpen eldőlt az egész olimpia, tehát onnan kezdve nekem úgy gyakorlat
volt. Teljesítette a feladatot. Hadd kérdezem meg Fábián Lászlót, hogy 70-es évek, tehát magánál azért ugye inkább a 80-as évek volt, amikor a aktív sportkarrierje volt, szóval hogy abban az időben mennyit lehetett keresni? Így egyszerűen megfogalmazva egy profi sportolónak, aki bajnokságokat nyert, és aztán...
A 80-as évekről
beszélünk? 80-as évekről beszélünk, igen.
Ha jól emlékszem, akkor 1972 forint volt a fizetésem 81-ben vagy 82-ben. Az édesapámnak, aki addigra már nem tudom én, 30 éve gyári melós volt, volt 2500, tehát úgy igazából nem volt rossz a pénzünk, de annyira nem volt izgalmas. Tehát volt valami kalóriapénz is még hozzá, de ezt sose felejtem el, azt az érzést, amikor mit tudom, volt 400 forintom egy hónapban, és nem tudtam elkölteni. Tehát olyan sok volt relatíve, hogy nem tudtam elkölteni, és akkor általában mindig apáméknál landolt a pénzem, és nagyon érdekelt. Meg abszolút nem ez volt a fontos. Tehát sokkal inkább az volt a fontos, hogy még akkor is jól érezzük magunkat nap, mint nap, edzésre, amikor azért nettó 8-10 órát edzettünk naponta, de még mindig megvolt benne az a élvezet, ami miatt ezt jó volt csinálni. Tehát azok az apró versenyek, apró sikerek, apró célok, ami nap, mint nap ment. Nem nagyon izgatott minket az, hogy most ez 1972 forint, vagy 400 ezer forint. Tehát ez
és mondjuk az, hogy akár önnél, vagy akár Török Ferencnél a külföldre járás, hát hiszen a versenyek jelentős része nyugaton volt, az például azért azt gondolom egy vonzó dolog lehetett, nem?
Igazából számomra még az se. Tehát jó volt utazni, tehát az teljesen igen. Jobban szerettünk mondjuk Heidenheimbe utazni, mint Jerevánba, ez mondjuk igaz. A kettő között egyébként csak a környezet volt a különbség. A verseny az mindig az volt a fontos. Tehát, hogy ott vagyunk a versenyen, most ez vívó verseny volt, hogy ott is a verseny volt. Az volt a fontos, hogy ott próbáljunk valami jót csinálni, valami látványosat, használatot, amitől a kapitány elérzékenyül, amit sose tett egyébként. És esetleg van helyünk a válogatottban, meg be tudjuk bizonyítani, hogy tényleg használatos sportolók vagyunk. Párizsban nem tudom, azt hiszem 16-18-szor voltam versenyzőként, de amikor abbahagytam az ötösát, akkor kézen fogtam a feleségemet, és azt mondtam neki, hogy na most elmegyünk Párizsba, megnézzük, hogy az milyen is. Mert egyébként semmit nem láttunk bele. Rózsavölgyi Pista bácsi, aki a legendás csapat előbb említette, Feribának az egyik versenyzője volt, ő volt az edzőnk, és amikor mondtuk Párizsban neki, hogy volt egy fél nap szabadságunk, ez hatalmas dolog volt, hogy Pista bácsi, menjünk ki, hát ő már volt 40-szer, őt nem érdekli, mindent látott, de mit látott Pista bácsi? A salakot. Véletlenül sportolónak ez volt a legtöbb látnivaló.
Én még annyit tennék hozzá itt a jövedelem, tehát 64, és amikor Laci versenyzett, már nagyon nagy különbség volt minden szempontból, tehát nem ugyanazok voltak. Ugye akkor az olimpiákról ugye az volt a mondás, hogy az aranygép. Na most az aranygép, amikor leszállt ugye Tokióból is Budapesten, akkor mi a csomagokat meg se kaptunk, bejöttünk a nemzeti sportcsarnokba, és ott voltak a vámosok, és mondták, hogy elvtársak, ez a mi ajándékunk, távozzanak. És közben a nyeregzsákban volt 200 darab kis rádió, mert az volt a sláger, és ugye azt vettük a gyárba mentünk ki, azért, bocsánat, elmondom, mert jó volt a sztori, ugye ott lehetett közel az olimpiai falóhoz kapni egy üzletbe $10 egy kis rádiót, és akkor én mondtam a Majer Misi vízilabdának, menjünk ki Jokalmába a gyárba. És akkor oda bejelentkeztünk, mint olimpiai bajnokok, fogadott a vezérigazgató. Mit kérnek, uraim? És mondtuk, hogy kis rádiót szeretnénk venni. Ó, maguknak, de úgyis azt mondja, itt van mindeniknek egy-egy ajándék, vagy két ajándék. És akkor mibe kerülne egy? Hát az hát ez 8,5-9 dollár. Mondom, de ha mi 10-et veszünk, akkor még olcsóbb legyen. Akkor mondta, jó, akkor de veszünk 20-at. Akkor azt mondja, ne arra ugyanak azt, hogy most nem érek, ide hívom a kereskedelmi igazgatót. Akkor oda hívták a kereskedelmi, és akkor leírták, hogy leírtuk, hogy de ha veszünk 100-at, vagy kereskedelmi, nem, akkor nem értették angolul, leírtuk papíron. És akkor utána a végén $5.20 vettük a rádiókat. Szóval, de ilyen volt. Egyébként azt kérdezték tőlem, az előző olimpián, hogy azt megjelző, hogy mennyit kellene kapni jutalomfa, vagy prémiumként az olimpia aranyér, és én azt találtam mondani, ez lehet, hogy két olimpián előtte volt, hogy 50 millió forintot. És te mennyit kaptál? Hát én kaptam 10 000 forintot, de kaptam lakást, kaptam szabad vámot.
Igen, tehát hogy ezek voltak a kedvezmények.
És gépkocsi kiutalás. Tehát akkor ez volt a lehetőség. Na bocsánat, de ez...
Na mert azért mondom, hogy most végigvettük a nyeres, hát úgy mondja, a kedvezményeket, nyereségeket. De tehát aztán azért mind a kettőjüknek ilyen mindenféle veszteségekkel is szembesülniük kellett. Ugye Török Ferencet 1968-ban, illetve bocsánat, tehát 68-ban ugye Mexikó városban ott megnyerték az olimpiát, de aztán 69-ben jött a budapesti világbajnokság, amikor pedig valahogy nem engedték önt rajthoz állni. Szóval, hogy itt, mintha akkor így a rendszer úgy felülről közbeszólt volna, hogy na, akkor Török Ferenc ne ugráljon? Vagy hát itt mi volt a valódi ok?
Hát a valódi ok volt, hogy tulajdonképpen én irányítottam, és nem az edzők az egész dolgot, ugye a Balczó Bandinak is, meg a Móna Pistának is a versenyeit, és mindenben, tehát nagyon sok mindenben, a szövetségnek nem sok beleszólása volt, és hát ez nem tetszett, és azt mondták, akkor ha itthon fiatalítunk, akkor a Ferit kivesszük ebből a csapatból, nem kerül be a válogatott keretbe, annak ellen, hogy senkinek nem volt jobb a fiatalok közül az eredménye, mint az enyém. Szerettem volna itt Magyarországon búcsúzni, és akkor hozd meg uralkodj el, tehát itten átvették a hatalmat. És akkor ez nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fájt. Akkor behívott, azt mondta, a Beckley elvtárs volt akkor, el is mondtam, hogy milyen méltánytalan dolog, és azt mondta, nézetelőkeltárs, a válogató versenyeken érje el azt a pontszámot, amit kell, és én garantálom magának, hogy csapatba lesz. És mondom, de nem erről van szó, hogy a csapatban, hanem ahhoz, hogy a keretbe. És én nem tudok akkor versenyezni, hogy a többiek mennek külföldre versenyezni, én meg nem, még csak kikérőm sincs a munkahelyemről, akkor a bíróságon voltam fogalmazó, nem tudok versenyezni. És akkor passzra tettek, és nagyon érdekes volt, és ezt azért el kell mondanom, hogy én nagyon jobban voltam a nyugat-német szövetséggel és annak elnökével, és az már mondta nekem, hogy menjek Berlinbe a németekhez szövetségi kapitánynak. És mondtam, hogy rendben van, írjatok egy levelet, és kérjetek ki. És akkor írtak el márciusban, áprilisban egy levelet, hogy hát Ferikém, hallom, hogy nem akarsz jönni, pedig itt minden hely megvan, és minden rendben van. És én nem is tudom, hogy te írtál nekem levelet, vagy valamit. És akkor azt mondja, de igen, azt mondja, írtam be a sporthivatalba, meg minden. És akkor utána mentem a dolognak, és mondták, hogy tényleg, elküldte a levél másod, hogy rám itthon van szükség, és nagyon fontos szerepem van az öttusában, és nem. És akkor ezen marhára fölháborodtam, és írtam a MSZMP-nek, a Kádár elvtársnak eleve, és a titkára a Sándor József, ugye az a kabinett főnöke volt, megkeresett engem telefon, mert menjen be, azt mondja, mi baja van a Török elvtársnak, és elmondtam, hogy mi is úgy válaszoltak, hogy én nem, hát azt mondja, ezt azért nem hiszem el, hogy ez így történt, mondom, jó, szóval utána fogok nézni. Két hét volt, megint hívtak telefonon, mondta, hogy igaza van, bocsánatot kérek, így, bocsánatot kérek, rendelkezésre áll az útlevele, ha akar, menjen. Csak akkor én nekem már ügyvéd voltam, és akkor nekem úgy éppen elindult az ügyvédi praxisom, hál' Istennek, és akkor én már nem akartam menni, és megköszöntem.
És hogyha a veszteségek felsorolását folytatjuk, akkor Fábián Lászlónak is volt szerintem egy, ez kívülről nézve biztosan az, hogy ugye 1984-ben politikai okokból Magyarország bojkottálta a Los Angeles-i olimpiát sok más szocialista országgal együtt, bár nem mindegyik szocialista országgal együtt, talán ugye
Románia,
Jugoszlávia, hát Románia, ők mentek, igen. Talán. Igen. Szóval, hogy akkor azért úgy ez hogy érintette magát, mert hát gondolom sok felkészülés, meg verseny, meg remény volt, és aztán nem volt olimpia.
Hát érdekes a helyzet egyébként, az most már nem tudom hány századszorra kerül ez szóba, de hogy összeszedem a gondolataimat, akkor igazából nem értettem, hogy miről maradok le. Én nem tudtam, mi az olimpia. Tehát említettem, hogy úszóként nem voltam egy nagy sztár, nem is nagyon figyeltük, hogy van olimpia, meg mi történik az olimpián. A 80-as olimpia lehetett volna mondjuk az első olyan dolog, ami úgy közel van hozzánk, de akkor sem voltam még magamnál, szerintem tényleg, lehet, hogy ma sem vagyok magamnál, de akkor biztosan nem éreztem, hogy hiányzik ez az olimpia.
Hát meg nem is volt olyan eredményed, hogy a belesse 80-ban még válogatni.
Hát 80-ban meg pláne nem, 83, 84, 85-ben már annál inkább, de kevésbé rázott meg érdekes módon a történet, sőt akkor azt mondtam, hogy nem baj, majd 92-ben is, vagy 96-ban is én fogom nyerni az olimpiát, mert mit nekem egy ilyen történet, azt sem tudom, mi az. Utólag persze tudja az ember, hogy hogy a meg nem ítélt büntető az ugye pont nem ér semmit az ember életében, meg ott van a büntető, az meg be kell rúgni, de hát nem jutottunk oda, hogy ezt letehessük egyáltalán a labdát a pöttyre. Úgy viszonylag még túl voltunk rajta, még úgy is, hogy érdekes volt a szituáció, mert azt hiszem egy májusi Honvéd kupa az volt a nagy nemzetközi versenyünk ide, az a, annak az eredményezése után közölték, hogy nem utazunk az olimpiára, persze, amit éppen véletlenül éppen meg is nyertem, de ennek együtt nem annyira rázott meg a dolog minket.
És akkor megfelelő vigasz vagy kompenzálás volt, hogy aztán ehelyett volt egy szocialista tábornak meghirdetett verseny Varsóban, amit aztán egyébként megnyert, ha jól tudom.
Hát igazából nem is kompenzáció meg vigasz, hanem valóban az arszpoétika, amit Feri már megtanított velünk, hogy dolgozni kell, és hogyha dolgoztunk, akkor megnézzük meg, hogy mi ennek az eredménye. És egy ilyen versenyen, sajnos akkor, hogy olimpiának hívták, vagy barátságversenynek hívták, tök mindegy volt, a lényeg az volt, hogy igen, akkor most itt a legjobbat kell nyújtani ahhoz, hogy lássuk, hogy egyáltalán mit csináltunk, és azt miért csináltuk, jól csináltuk, nem csináltuk jól, legtöbbet ugye ott lehet a versenyből megtanulni, és hát nekiestünk természetesen ugyanúgy, mint hogyha egy háromtusa serdülő vagy egy ifi bajnokság lett volna, ugyanúgy hajtottunk rajta. Persze egy kicsit ugye ilyenkor a nemzetközi versenynek mindig megvan a nagyobb presztízse, mint egy hazai bajnokságnak, de nyomtuk kőkeményen, és ugye szerintem viszonylag erős mezőny is volt, mert azt hiszem három magyar csapat volt, három szovjet csapat volt, két bulgár, lengyelek, angolok is voltak, svédek is voltak, tehát egy elég komoly mezőny jött össze.
Szovjetek, stb. Azért az olimpiák ugye egy csapat lehet indítani, de ugye itt ezen a barátság versenyen ez egy nagyon-nagyon erős verseny volt az ötös szempontjából. Össze sem lehetett hasonlítani, ugye, és hogyha elindul két magyar csapat, az már borzasztó erős. Tehát nem csak az, hogy ugyanúgy két szovjet csapat elindul. Tehát ez egy nagyon nagy teljesítmény és volt.
Jól tudom, hogy az itteni, tehát ezért a varsói versenyen szerzett aranyérem azért az nem számított olimpiára aranyéremnek, de mondjuk talán pénzben lehet, hogy valami hasonló.
Nem, valóban nem olimpia aranyérem, bár Schmidt Pali megígérte egyszer, hogy ennek utána fog járni, de hát ez értelemszerűen nem realitás. Viszont azt meg köszönöm a magyar államnak, meg magyar mindenkori kormánynak, hogy úgy döntöttek, hogy az olimpiai járadék területén ez beszámításra kerül ezek az ott elért eredmények. Ugye nagyon sok embernek nagyon fontos, ugye törvívók, kosárlabda csapat, atléták, sőt vitorlások, tehát sok-sok-sok-sok sportág volt érintett akkor, akik jó eredményt értek el, és az, hogy a versenyzőkön kívülálló politikai okokból úgy döntöttek, hogy oda sem mehettünk, hát ez én szerintem egy nagyon kellemes és jó gesztus.
Hát gyakorlatilag az volt a helyzet, hogy a Buda István az volt itt az elnök, minden, hogy ő kiharcolta azt, hogy ez így legyen, ez függetlenül attól, hogy a többi országok, a szovjetek vagy hogy rendezték, Magyarországon azért ezt tisztességesen elrendezték, mert ezek a fiúk, ezek a versenyzők, ezek nagyon dolgoztak és akartak és fölkészültek.
Olyannyira fölkészültek, hogy aztán 88-ban meg is nyerték a rendes olimpiát, ahol már mindenki ott volt, és ennek azért van egy fontos előzménye, egy 87-es világbajnokság, ahol összeáll először a Fábián Martinek Mizsér trió, és Török doktor akkor már éppen kapitány, és az utolsó helyről az elsők lesznek a világbajnokságon, és jön a szeuli olimpia, és megnyerik. Hogy néztek akkor önökre?
Hát én gondolom, hogy mindenki örült, és gratuláltak, az év csapata is lettünk akkor az újságíróknak a szavazásán, és hát nagyon reménytelennek nézett ki ez a 87-es, mert a lovaglás nem úgy sikerült, és akkor mindenki le akarta venni a fejünket, hogy miért ez, meg hogy van. Ilyenek ellenére aztán vívásnál, ugye, ami a kulcs fontosságú az ötusánál, ott azért ők kivágták a rezet, és egy nagyon nagyot vívtak, és megvolt az a hátrány, úgyhogy ezt teljesen ledolgozták, és onnan kezdve azért nagyon, nagyon kemény küzdelemben, de akkor 87-ben sikerült, és hát a 88 azért már kellemesebb dolog volt, bár ott eredetileg ott volt egy kis vita a csapat összeállításnál. 88-ban ugye volt egy ilyen számított ranglista is azért, amit úgy vezettek, nem én, hanem mindenki, és számítottak meg a kluboknál, és a Dobi Lajos ezt kivívta elvileg a pontszámok alapján a indulási jogot, és én őt kihagytam ebből, csak tartalék volt, és a Martinek Jani került be a csapatba, és ez egy olyan nagyon kemény döntés volt, és ebben nagyon nem értettek egyet, sőt, még én az utolsó estén is, mikor a verseny elkezdődött, akkor az edzők mind kezdtek engem mondogatni, hogy mégis tett be a Lajost, mert ez rutinos megbízott, és én megkitartottam olyani mellett, én azt mondtam, hogy csak a fiatal tud hozzátenni, egy olyan versenyző, aki az utolsó versenyére készül, mint a Lajos, az olyan nyomás alá kerül az olimpiától függetlenül, hogy lehetetlen, hogy jól teljesítsen. Igaz, meg kell, hogy mondjam, hogy én arra nem számítottam, hogy a Martinek Jani nyerni fog. Én azt mondtam, az első hatba benne lesz, és nekem ez a csapatgyőzelemhez elegendő lesz, mert van két ászom, a Fábián Laci, meg a Mizsér Attila, és oda kell egy olyan, aki nem zavar senkit. És akkor elkezdődött a verseny, de hát ezek olyat produkáltak, ami fantasztikus volt, és ennek a Szöulnak volt a a folytatása, a következő világbajnokság is.
Az is egy érdekes helyzet, ugye, hogy ez 89. szeptemberében volt, ez a világbajnokság, és hát most, hogy fölvegyük a történelem fonalát, 89. októberében pedig Szűrös Mátyás kikiáltotta a köztársaságot, tehát most így elérkeztünk a rendszerváltás idejéhez, és aztán rá pár hónapra bizony nagyon-nagyon sok minden megváltozott. Például ez így engem érdekel, hogy ugye ön megnyerte ezt a világbajnokságot, már megint a pénznél tartunk, elnézést, de hogy ugye ilyenkor az ezért járó pénzeket, azt tudtam, hogy jövő következő évben fizetik ki, vagy nem tudom, hogy ez hogy volt. Tehát, hogy ott pont éppen ebben az időben változott meg ott szinte minden, hogy ez befolyásolta ott bármit.
Hát én itt ebben az időszakban 25-26 éves voltam, tehát nem annyira voltam még avval tisztában, hogy miről szól majd az élet, meg miről szól majd esetleg az üzlet. Én egyébként is egy kicsit ebben a témában visszafogottabb voltam. Láttam a nagy öregeket, akikkel együtt utaztam a 80-as években, csónakmotortól kezdve minden hasonló, mint Feri bácsiék. De ebben nem nagyon vettem én részt. Tehát igazából meg ott egy olyan burokban voltunk, ami egyértelműen arról szólt, hogy nekünk sportolni kell, ne foglalkozz mással, hanem ebben nem is nagyon tudtunk. Tehát, mint említettem, mondom, az utazásokkal együtt 10-12 óra volt egy napi programunk, tehát nem is nagyon érdekelt más minket, de bőven elég volt. Az, hogy jutalom mikor jött, vagy jött, az hogy jött, ez általában viszonylag gyorsan lepörgött, tehát a szeptember volt a VB, szerintem még abban az évben, ha volt jutalom, akkor azt megkaptuk. Fizetésünk az nem volt olyan borzasztó magas, de hát panaszkodtunk egy pillanatig sem, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon jól el voltunk, jobban, mint az átlag, hát akkor már jóval többet kerestem, mint szegény apám, de még velük éltem egyértelműen, tehát ilyen értelemben nem foglalkoztatott más, csak azt, hogy sportoljunk. Az a herce hurca, illetve egy felhajtás, az azért már elérkezett hozzánk, tehát nem is tudom, melyik szám előtt talán a Kincsen Parkban már ott külön vonultunk, és akkor ott már politikusokkal ültünk együtt, néztünk nagy szemekkel, hogy hú, de jó, meg biztos, hogy ez nagyon jó lesz, meg nekünk, aztán ettől majd jobban fogunk lovagolni, ez valószínűleg így lesz. Tehát el voltunk, és számomra a rendszerváltás az pikpak volt. Tehát egyszer csak tényleg azon vettem magam észre, hogy más rendszerben élünk. Még talán azt is mondom, hogy szinte azonnal érezhető volt a különbség. A sportpályák az ugyanannak voltak, tehát az a vívozokni az ugyanúgy hamar elszakadt, hogyha elszakadt, de...
És hát olyanra nem emlékszik, hogy nemzetközi versenyen így abban az időben már így, ha másokkal beszéltek, akkor tudom, hogy viszonyultak, másképpen viszonyultak a magyarokhoz, mert azért mondjuk úgymond Magyarország ebben valamennyire élen járt, mint egy ilyen reformkommunista ország.
Abszolút. Egyébként mi a rendszerváltás előtt is már talán egy kicsit más elbírálás alatt voltunk, mint a keleti blokknak a többi ország. Valahogy egy kicsit lehet, hogy a személyiségeinkből adódóan, de kicsit nyitottabbak is voltunk, jobban is haverkodtunk a nyugatiakkal, vagy a más országokkal. Velünk is szívesebben beszéltek. A keleti blokk többi ország az talán egy kicsit zártabb volt, nem olyan engedték őket, jobban figyeltek rájuk. A 80-as évek ebből a szempontból, amiben én versenyzőként kint voltam, az ebből a szempontból már lazább volt, ott ugye elkezdődött ez a bomlás kvázi, de mégis mint magyarok valahogy más volt a helyzet, egy kicsit jobban haverkodott velünk mindenki.
Természetes volt, hogy a magyarokkal úgy bántak, hogy bántak, a meghatározói voltunk a sportágnak. Tehát ott mindenki szeretett minket, ugye példaképek volt, most nem én most a versenyzőkről beszélek, de hát a magyar ötusáról akkor ez volt a vélemény, és mindenki dörzsörődött a győzteshez és a sorozatgyőzteshez, és nem csak ez a Szöul, és nem csak a budapesti világ, hanem előtte is ugye jöttek az érmek, hát 85-ben Ausztráliában már a Mizsé, tehát ugye 84-ben a Laci a Varsóval, aztán utána jöttek a sorozatban az eredmények, tehát ez így volt. Ami pedig a 89-et illeti, akkor itt már nagyon erős szele volt annak, hogy itt változás lesz itt előbb-utóbb, és ahogy a Laci is mondta, a Kincsen Parkos kijött Posgaljev társ, mi van fiúk, beszélget, hogy először velem beszélgetett, a versenyzőknek mindig mondtam a felkészülésnek, figyeljetek, ne foglalkozzatok mással, majd én adok neked elfoglaltságot, egy budapesti világban az életbe egyszer jön el az életetekbe, és ezt meg kell, most én mondtam, mint kutasertár, meg kell nyerni, és ez minden feltételt biztosítani kellett, és akkor egy nagyszerű lovaglás volt, ugye mi felkészültünk a lovaspályából is, nem titok, hát a hazai pálya előnye, ugye lovagoltak életre halálra az edzéseken, a kombinációkat gyakorolták, tehát ezekkel ment, és én igazán vártam azt, hogy egy jó eredmény lett, és a végén ugye ez történt, és aztán utána természetesen a megbecsülés azért megvolt, mert mindenki azért ezt mi kivívtuk, az ötösa kivívta ezt az itthoni megítélést, és azt hiszem még egyszer nyertünk csapatba, hogy akkor évsportolóját volt, tehát ezek az eredmények ott fönntartottak minket, és aztán jöttek a választások, jött a rendszerváltozás, ahol a sport is kiemelt ágazat maradt változaton, nem csak most, ez már akkor is, akkor jött az olimpiai járadék meg, és így tovább ezeket a dolgokat, és a feltételrendszer az nem sokat változott, és ugye olimpia, illetve 89-et, amíg én voltam a szövetségi kapitány, akkor egyszerű zárt közösség volt, ez meg központi felkészülés volt, amit most is kellene csinálni, csak úgy hozzáteszem.
Ez itt az Index kibeszélő műsorának rendszerváltás sorozata, amelyben különféle szakmák képviselőivel elevenítjük fel a 30 éve lezajló rendszerváltást. Én Jobb Sándor vagyok, mellettem ül Ágasi Attila, az Index sportújságírója, vendégük pedig két olimpiai bajnok öttusázó, Török Ferenc és Fábián László. Szóval elérkeztünk 1990-hez, és itt már beszéltünk arról, hogy Fábián László azt mondta, hogy ő egy kicsit burokban élt, hiszen a fő dolga természetesen a sportolás meg az edzés volt, ez világos. Török Ferenc viszont már talán nem annyira burokban élt, mert őt annyiban megérintette bizony a rendszerváltás, hogy ő 1990-ben parlamenti képviselő lett, mégpedig az SZDSZ színeiben, de úgy tudom, hogy ez az elején nem volt annyira egyértelmű, vagy legalábbis, hogy több helyre hívták. Információink szerint még Tordján József, a legendás Tordján József ügyvéd kollégája is próbált önt csábítani a kisgazdák körébe, vagy talán más pártól is kapott ajánlatot. Végül akkor miért az SZDSZ-ben kötött ki?
Hát nagyon egyszerű volt a helyzet, igaz a Tornyán Józsi is mondta, mint ügyvéd kollégának, hogy Feriként gyere, mert azért ismerte a gondolatvilágomat, és az MDF is ugyanígy ez volt. De én nagyon szoros baráti kapcsolatban voltam a Darvas Ivánnal, ugye, aki az SZDSZ-hez kötődött, és politikai nyilatkozatot is tett úgy közben, meg volt valami büntetőgy is az ő kapcsán, és ugye mi összejártunk családilag, és azt mondta nekem az Iván, hogy hát az, gyere, lépjél be, és legyél az SZDSZ-be képviselő jelölt. Én nem nagyon akartam, mert azt mondta az Iván, azt mondta, te figyelj ide, azt mondta, te sokat kaptál ettől az országtól. Jogász vagy, tudsz normát szerkeszteni, vannak jogi véleményeid, megismer az egészet, de ezt nem teheted meg, hogy nem, és akkor a két asszony, a két feleség, az kőkeményen azt mondta, na Feri, gyerünk. És akkor engem megkeresett a Magyar Bálint, és akkor azt mondtam, jó, rendben van, és akkor megállapodtunk abban, hogy Újpest-Rákospalota közös körzet, én ott nagyon ismert voltam, mint ügyvéd, és hogy az öreg faluban ott rengeteg szavazatom lesz, ugye, mert ismertek, és akkor ezt elvállaltam, és az első kanyarban 65%-kal bejutottam, tehát nem volt pont, tehát a legjobb budapesti százalékot kaptam a saját körzetemben.
Tegyük hozzá, hogy ön nem az a típusú ismert ember volt, mert ezt később tapasztaltuk meg a politikában, hogy egy ismert ember bejut a parlamentbe, aztán gyorsan átadja a helyét valaki másnak, mert utána maga keményen végig dolgozta ezt a 4 évet, azt tudom, ráadásul és nem is annyira sportterületen, hanem gazdasági területen, ugye nem tudom, melyik bizottságnak volt a tagja abban az időben.
A legérzékenyebbnek, a költségvetési bizottságnak. De a sport, a sporttal kapcsolatban ugye az történt, ez egy csodálatos 4 év volt, és itt ellenzék, nem ellenzék, kormánypárt, tehát a folyosókon az MDF-esekkel, és az SZDSZ, mint az ellenzéki párt, azok nagyon együtt tudtunk dolgozni, és fogadtak. Hát én a sport, csak a sportból csak annyit, hogy Antal József behívott engem, a Gyarmati Dezsővel, aki MDF-es volt, és azt mondta, hát ti értetek ehhez, mondjátok meg, hogy mi történjen. És akkor, szóval ez egy borzasztó érzés volt, és akkor az András Falvi Bertalanhoz bementünk, azt mondja, neki már van sporthivatal vezetője, mondtuk, igen, de nekünk ez nem tetszik.
És akkor, és így lett Gallo Brezső a sportminiszter.
Így lett a sportminiszter, de én bekerültem a Költségvetési Bizottságban, és azt mondom nagyon büszkén, hogy ellenzéki képviselőként a módosító indítványom 35%-át elfogadta a parlament, és ma is kuriózum az, hogy az Antal Józsefet két alkalommal interpeláltam, mint miniszterelnököt, és mögötte volt az MDF-es többség, és kétszer nem fogadta el a válaszát a plenáris ülés. Hát ez ma elképzelhetetlen, és azóta se fordult ilyen elő. Én erre nagyon büszke vagyok.
És privatizációs ügyek voltak ráadásul, amiben leszavazták.
Igen, lakásprivatizáció, meg ilyen ügyek voltak, meg vizsgálatok. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog voltam, hogy ezt elvállaltam, és csinálhattam, és úgy érzem, hogy nagyon sok jót tettem ebbe a dologba, és most is látom, következő időkben is láttam azokat a hibákat, meg most is azért vannak jó dolgok, vannak rossz dolgok, csak ugye itt nagyon nehéz most ezen a falon keresztül menni.
Ma már nehéz elképzelni azt, hogy 1990-ben megalakul egy koalíciós parlamenti futballválogatott. Milyen volt ennek a hangulat, ennek a parlamenti focinak, ahol ön volt a középhátvéd, a középpályát azt Orbán Viktor irányította, ott volt még a Kőér László a csapatban, kapuban azt hiszem Kis Zoltán a Jászberényből, de ebben nem vagyok biztos, de nem is ez a lényeg, hogy én mit gondolok erről, hanem a hangulata milyen volt.
Hát először is nekem mindig mániám volt a futball, és ez ma is így
ez
van.
Ez még Szeulban is.
Ez még akkor is így volt, és hát én részese voltam a színész válogatottnak, ugye, mert rengeteg ilyen kaszkadőr kerültem be, és akkor engem meghívtak a színész foci válogatottba, jártunk vidékekre, ilyen mérkőzésekre, és több szúron is részt vettem, 68 000 néző előtt. Tehát ez jó, és a parlamentbe kerültem, megalakítottam a futballcsapatot is, úgyhogy ez volt, és hát jártunk ugyan ilyen mérkőzésekre, ott helyi méltóságok ellen focizgattunk különböző helyeken. Hát annyit tudok mondani, talán kiemelten, hogy a középpályán Orbán Viktor is játszott, és attól nehéz volt labdát kapni, annak ellenére, hogy középpályás volt, csak örökölni lehetett tőle, mert nagyon, nagyon önző volt, de egyébként nagyon jó hangulat volt, és hát ott ebben a futballcsapatban voltak ellenzékiek, kormánypártiak, ki akkor, és ez nagyon-nagyon-nagyon nagy élvezet volt. Aztán hát most is állítok valami van, de nem tudom, meg csináltam az ügyvédeknek is futballcsapatot, de mindig a futball volt, ami a mániám és az álmom volt egyébként.
Erre többször utalt itt már, hogy mennyire más volt akkor a parlament. Tehát, hogyha ma végignéz egy netán, bár senkinek nem ez a kedvenc szórakozás, hogy parlamenti közvetítéseket nézzen, milyen különbségeket lát a első, a rendszerváltó parlament működése, meg a mostani parlament működése között?
Hát azóta megváltozott a házszabály, megváltoztak a szavazatok, megváltoztak az emberek. Ott nem ellenfelek voltunk, vagy ellenségek voltunk, de itt ugye egy olyan stílus és egy olyan rendszer alakult ki, beleértve a házszabálytól, meg a büntetésektől, meg sokszor trágár kifejezések jobbra-balra. Ez nem az én világom, és ez nem szolgálja az érdekek, tehát a magyaroknak, vagy az embereknek az érdekeit, de ez olyan szintre emelkedett, hogy most már előtte is, tehát 10 év előtt is akkor is ez így volt, tehát ez nem kivétel. Hogyha volt egy ellenzéki javaslat, akkor azt nem fogadta el a többség, a kormány többség, és ha semmi mást, egy ést, vagy egy vagyot, vagy egy vesszőt tettek bele a javaslatba, és csak azért, hogy akkor nem az ellenzéknek a javaslat. Ez akkor elképzelhetetlen volt, és ezt nem kívánnám, ezt a hangulatot vissza, és ezen mindenkinek el kellene gondolkozni.
Mindkettőjük közszól a egyik utolsó kérdés, de mindegyik utolsó kérdés után van még egy utolsó, abban biztos vagyok. Azt hogy látják, hogy a rendszerváltás az mennyire tett jót a sport ügyének? Mennyi minden változott meg? Esetleg a piaci szemlélet az javított-e a sport helyzetén, vagy éppen rontott?
Hát én úgy gondolom, hogy azért volt nagyon sok hosszú időszak, amikor kiemelten kezelt, a szocializmusban kiemelten kezelt sport, az nagyon-nagyon mostohán volt kezelve Magyarországon. Tehát azt mindenféleképpen elmondhatjuk, hogy a rendszerváltás utáni, hát majdnem azt mondom, hogy 15-20 éven keresztül gyakorlatilag leromlott minden. Minden pálya egyre rosszabb és rosszabb állapotban volt, egyre kevesebb gyerek sportolt. Talán a lendkerék effektus a szocializmusból hozta magával azt, hogy akkor felkészült fiatal sportolók meg az edzők azok tudták tartani az eredményességet. Ott még talán felnőtt korosztályban nem annyira látszódott meg, hogy visszább estek az eredmények, de azt egyértelműen meg kell állapítani, hogy hát 2008 után elfogyott, pont ennek köszönhetően elfogyott a magyar sport, hogy abban a 15-20 évben mostanában lett kezelve, vagy volt kezelve, és az, hogy ugye a közvélemény leginkább az olimpiát látja, és az olimpia eredményességünk egyre lejjebb és lejjebb csúszik, az ennek a 20 évnek volt köszönhető. Hát bízom abban, hogy itt az elmúlt 10 évnek a változása minden területen az fogja eredményezni, hogy talán vissza tudunk erősödni. Oda már biztos nem, ahol voltunk. Ennek egyébként több oka is van, nem csak mondjuk az a 20 év, amikor nem volt igazán helyén a sport, vagy nem azon a helyén volt, mint előtte, akkor inkább így fogalmazom. Sok-sok ország jött rá, hogy ez egy nagyon jó reklám lehetőség az országnak a sport. Rajtunk kívül ugye a keleti országok, ahol aztán esetleg a demokrácia még kevésbé működik, ott, vagy nem, egyáltalán nem működik, ott egyértelműen első rendű lehetőség lett. Meglátjuk, hogy ennek a 10 évnek az eredménye azt eredményezi, hogy beállunk, ha nem is a legjobb 10 nemzet között, de talán a legjobb 20 nemzet között ott tudunk maradni az olimpián. Ha ez a mérce, mert nem feltétlenül biztos, hogy csak ez is kizárólag ez a mérce. Jó volna, sok gyerek sportolna, szeretnék a sportot, csak azért lejárnának, mert jó a hangulat az uszodába, jó ott lenni, jó gyereknek lenni, fejlődnek tőle, egy csomó személyiség jellem tud erősödni ott csapatszellemtől kezdve, a küzdelem, a munkabírástól kezdve, minden más, nem kell mindenkinek olimpiai bajnok lenni, olimpiára sem kell mindenkinek eljutni. Hát meglátjuk, hogy ebben lesz javulás, én nagyon bízom benne, hogy igen.
Az a helyzet, hogy azt tudomásul kell venni, hogy egy életmódváltozás van a fiatalság után, az utánpótlás neveléssel van a legnagyobb probléma, és ez az életmódváltozással összefügg, mert a gyerekek 7-8 órát eltöltenek az iskolában, mert ilyen sok van, ezen lehet vitatkozni, utána 1-2-3 óra tanulás után jön a számítógép, meg az okostelefon. És abban a kritikus időben, a 12 évestől, tehát az iskolai idő, a kötelező iskolai oktatásra, 12-től 19-ig az erőlétnek, a gyorsának, állóképességnek a fejlesztése elmarad. Képesség, pedig ez fejleszthető, és ezt ugyanúgy a kluboknál és akadémiáknál, ahol sportáganként vannak, tehát ez megszűnik. És ugye, ha belenézünk, hogy milyen eredményeket ér most el a magyar sport, kajakkenu, úszás, ahol a keringési rendszerek kialakulnak ebbe a kritikus időpontba. És volt még ugye, van még egy probléma, az iskolákban a létesítmény az nagyon rossz, még sajnos vissza kell térnem még az MDF idejére, mert akkor volt egy ilyen tornaterem építési akt, tehát erre a költségvetés adott is pénzt, és nem tornatermeket, hanem tornaszobákat építettek a legtöbb helyen, ahol nem lehet ezt csinálni. És most ugye vannak stadionok meg létesítmények, de ezen a diákok meg az utánpótlás nem tudom, mert nem engedik beedzeni őket. Tehát itt van egy óriási ellentmondás, ezen kellene mindenképpen változtatni, fölépíteni jobban a sportiskolákat, és törődni ebből, akkor ez elindul egyébként, ez nem fog akkor egyébként elindulni.
Hát azért, bocsánat, hogy annyit még adjak hozzá, hogy szakember nélkül meg pláne nem fog elindulni. És a 20 évnek, az említett 20 évnek az egyik nagy deficite az, hogy nincsen megfelelő számú és megfelelő minőségű képesítésű szakember. Természetesen sok-sok elhivatott ember van, de nem elég. És ez az iskolákban is így van, és a sportpályákon is így van. Ez azért nagyon-nagyon-nagyon hiányzik, és nagyon-nagyon fog hiányozni az elmúlt év, a következő években is. Mert enélkül nem megy. Tehát lehet azt mondani, hogy számítógép elvonja a gyereket. Ha megfelelő pedagógus van, akár iskolában, akár edzőként a sportpályán, akkor a gyerek nem fog a számítógéphez leülni, hanem le fog menni, és inna szakadtáig, bocsánat a kifejezésért, edzeni fog, vagy kidobósozni fog, vagy nem tudom mit. De nincs. De ez nagyon-nagyon hiányzik, és enélkül pedig könnyű dolga van a számítógépnek, amikor le kell ülni, és nem kell nagyon izzadni sem, hanem egy légkondicionált szobába csak nyomogatni a joystickot.
Így igaz, ezt
én is. Én is ezzel egyetértek, látva a saját gyermekeimet, bár ők pont a sport felé fordulnak, és ennek a nagyon áldásos hatásait látom a számítógéppel, vagy az okostelefonnal szemben.
Talán akkor zárjuk le azzal, hogy a futball sikertelensége, ami megérkezett már a rendszerváltás időszakában, hiszen a 88-as olimpia 11 aranyérme megismétlődik Barcelonában 1992-ben, szintén 11 aranyéremmel, de eközben a foci válogatott már kikap Izlandtól. A futball sikertelensége az lenyomja-e a sport sikereit, vagy még inkább rosszabb lesz a helyzet tőle, hogy még lefelé is húzza? Össze lehet kapcsolni a négy sportág szerzett érmet a riói olimpián, vagyis a beszűkülésre hatással van-e?
Én azt hiszem, hogy igen. Magyarországon azért a futball az a number van, sportban ezt mindenki ért hozzá, én is természetesen. Úgyhogy de azért látni kellene az, hogy a rendszer szinten nem működik ez a dolog, mert akkor, amikor az iskolákban ugye bevezetik a futballt, és akkor az alsó tagozatban tanítónéni tanítja a lábtartást, meg a kapulalövést, szóval most egy kicsit karikírozva mondom, akkor ettől nem lehet semmit. És ugye ömlik bele a labdarúgásba a pénz, költségvetésen keresztül, csak számonkérés nincs, ugye nincsenek olyan tesztek, vagy olyan rendszerek, amiből ki lehetne emelni a tehetségeket és azokat, akik alkalmasak arra, hogy megváltozzon, mert azt, ha már most a futballon csak egy dolgot mondok, szóval lehet technikát tanulni, nincs technika nélkül, de ha megnézzük a külföldi futballokat, akkor látjuk, hogy más sebességben játszanak, és más sebességhez más technika kell, és itthon ez nem működik így. És ha belegondolunk abba, bocsánat, hogy kicsit labdarúgást mondom, hogy van egy fiatal szabály, és be akarjuk építeni a fiatalokat, és ezért pénzt ad az MLS, hogy hány percet játszanak a játékosok. Ez egy óriási hiba, ez egy nagyon nagy hiba, és itt az élő példa, amit én mondok, ha megnézzük az új nemzeti sportot, elolvasok a múlt hetit, kiderült, hogy a legtöbb játékpercet a fiatalokból, kicsoda, a Debrecen kapta, és az játszatta a játékosokat. És ki esett ki? Ezek estek ki. Hát szóval más, és más a nemzetközi futball, klubfutball, és más a nemzeti futball. Erre nincs hiszem, hogy időített, hogy tovább erről beszélünk.
Abszolút egyetértek egyébként avval, hogy kell a jó futball a jó magyar sporthoz. Tehát ez nem kérdés, és nagyon helyes az, hogy ezt a célt tűzték ki, akár az MLS is, hogy legyen jó magyar futball. Mert befolyásolja a közvéleményt egyértelműen, és hogyha én most csak semmi másra nem gondolok, csak a sport oldalára annak, hogy jó magyar futball van, akkor véletlenül jóval többen fognak elmenni sportolni, mert hogy aki nem fér be a futballpályára, az majd esetleg elmegy az uszodába, vagy elmegy az öttusázókhoz, vagy elmegy a vívóterembe, és jobb, többen fognak sportolni azért, mert hogy a közvélemény mind a 15 millió magyar ért a futballhoz, ez egyértelmű, pontosan meg tudnánk mondani, hogy mit kéne csinálni ahhoz, hogy nagyon jó futballunk legyen, de a közvéleményt ez pontosan, ez nagyon-nagyon izgatja, és ezért mondom azt, hogy igenis kellene a magyar jó futball. Mi a 80-as években is borzalmasan boldogok voltunk, hogy ment a magyar futball. Mert akkor ránk is nagyobb fény vetődött, annak ellenére, hogy mi összehasonlíthatatlan a két sportág, hogy mi világbajnokok voltunk, meg olimpiai bajnokok voltunk, az egy futballban nem is tudom, 8 világbajnokságot, vagy nem is 8-at, hanem egy szögletet már lehet, hogy már csak annyi és elég egy világbajnokságon, ha valaki elér. De egyértelmű, hogy visszahatással van a magyar sportra a jó magyar foci, és én ezen szurkolok, hogy ez legyen, és hogy legyen, ki tudjak menni a gyerekkel, nézni tudjuk a meccseket, élvezhető meccsek legyenek, ehhez most már úgy gondolom, hogy az infrastruktúra adott, hol a szakma. Tehát valóban itt a szakmának kell bejönnie, és hogyha ez jó lesz, akkor a magyar sport könnyebben tartja meg azt a 20-ban az olimpia helyét, amit én álmodozom, hogy megtartsa.
Hát én még azt tenném hozzá, hogy azért ugye ez a Fábián Laci ugye a Olimpiai Bizottságnak sportigazgatója, de mondja meg, hogy milyen köze van neki a többi sportákhoz, és milyen köze ezen belül az MLS-hez, mert az külön az sportállamban állama, tehát nincs, tehát ez nem működik ez az egész dolog, éppen ezért, és csak azt mondom, hogy nem a döntéshozók azok nem igazán tudják el megfelelő döntéseket hozni, mert ha megnézzük a döntéshozóknak a összetételét, akkor ez bizony, hogy nem sok szakember van, aki ezekbe dönt, és hogyha azt gondolom például, hogy egy bankban van egy igazgató tanács, gazdasági és pénzügyi szakemberből összeállítva, és nem labdarúgók vannak benne, akkor ez fordítva is érvényesnek kellene lenni.
Feri bácsi, ezt igen. Most már jó, akkor játsszák le.
Jó, nagyon jó.
Ezért jó a foci.
Nagyon jó a kapcsolatunk a Magyar Labdarúgó Szövetséggel. Egyetlen egy baj van, hogy nem sok esélyük van arra, hogy olimpiára kijussanak. Ezért viszonylag kevés a párbeszéd az MLS-szel. Viszonylag kevés az egész pontosan közelít a nullához.
De, hát erről beszélek.
De hát véletlenül mi szeretnénk is, meg ahogy előbb is elmondtam, mi drukkolunk is azért, hogy eljussunk arra, túljussunk azon a selejtezőn, ami majd selejtez arra, hogy az olimpiai selejtezőn részt vehessünk.
Na de.
Na, én most mindjárt le fogom zárni, de még parancsolja.
Szóval azért nem értek ezzel egyet. 1996-ban volt Atlantában utoljára a magyar válogatott kint. Akkor az olimpiai bizottsággal olyan kapcsolat volt, hogy én voltam a olimpiai bizottság részéről az egyik a menedzser, aki részt vett végig az egész felkészülésbe és válogatásba és egyéb dologba. Azóta nem, mert oda nem engednek be senkit.
És akkor jutottunk ki utoljára, ezt azért még hozzá kell tenni.
És akkor jutottunk ki utoljára a dologra, tehát azért nem egészen, hogy nagyon jó a kapcsolatunk, igen, hát nem bántjuk egymást.
Én ugye nem vagyok sportújságíró, én annál a gondolatnál ragadtam le, és azzal aztán maximálisan egyet tudok érteni, és remélem a hallgatók is, hogy igen, itt inkább a fiatal generációkról van szó, hogyha most netán van hozzá infrastruktúra, van hozzá szakember, vagy lenne szakember, megfelelő pedagógus, és így tovább, akkor talán kinevelődik egy új generáció, és akkor 10 év múlva üljünk le, és akkor beszéljük meg, hogy milyen eredmények.
Két-három év is lehet.
Jó. Nagyon-nagyon köszönöm a vendégeinknek, hogy itt voltak és megosztották velünk emlékeiket és gondolataikat. A hallgatóinknak pedig azt javaslom, hogy hallgassák és nézzék meg az Index rendszerváltás sorozatának többi darabját, amelyekben találkozhatnak mások mellett Kon Zsuzsa énekesnővel, Koltai Róbert színésszel, vagy Bolyár Gábor vállalkozóval, a Graphisoft alapítójával. Viszontlátásra!